Kulturtrend délután. Kulturális hírmagazin. Itt a Trend FM-en.
Jó napot kívánok, ez a Kulturtrend, a Trend FM kulturális magazin műsora. A mikrofonnál Czoller Andrea.
Színház.
Szász Júlia és Horváth Lajos Otto főszereplésével tartanak bemutatót a Centrál Színházban február 8-án egy bizonyítás körvonalai címmel. A darabban egy új matematikai felfedezés alapvető kérdéseket vet fel. Ki az őrült és ki a zseni? Kiben bízhatunk? David O'Byrne, Pulitzer és Tony díjas drámája egy pszichotriller izgalmával jut a megdöbbentő végkifejletig. Mint írják a darab, amelyből John Madden készített filmet Anthony Hopkins és Gwyneth Paltrow főszereplősével, egyszerre szól a felnőtté válásról, a női emancipációról és a szerelemről. Az előadásban a Nemzeti Színházban 2023. novemberében balesetet szenvedett Horváth Lajos Otto és Szász Júlia először áll újra együtt színpadra, ismét apa-lánya szerepben, Puskás Tamás rendezésében. A közleményben idézik Puskás Tamást, aki elmondta, számára a darab a bizalomról szól, metaforikusan úgy is mondhatnám, hogy a felénk áradó bizalom nekünk olyan, mint a növényeknek a napfény, enélkül nem tudunk élni, fogalmazott. Ez a darab a bizalom iránti hatalmas igényünket és a hiányából fakadó fájdalmunkat tudja megszólítani, mondta a rendező. A Centrál Színház előadásának főbb szerepeit Szász Júlia, Horváth Lajos Otto mellett Balla Eszter és Puskás Dávid alakítja, a díszlettervező Bagosi Levente, a jelmeztervező Kovács Andrea, a világítástervező pedig Friedrich Gergely.
Fesztivál.
Négy művész, négy különböző zenei műfajjal érkezik a 10. Cifra Fesztivál Világok Találkozása című koncertjére február 20-án a MOM Kulturális Központba. A koncerten fellép Lakatos Mónika Kossuth és Vomex életműdíjas énekes, Dres Mihály Kossuth-díjas zenész, Gubik Petra junior primadíjas színésznő, énekesnő és Balázs János Kossuth-díjas zongoraművész. Az improvizáció alapköve a jazznek, a népzenének és bizonyos fokig a klasszikus zenének is. Ezen az esten a rögtönzés művészetét ünneplő koncert előadói, a magyar jazz és könnyűzene, a népzene és a cigányzene ikonikus alakjai, akiknek az improvizálás az anyanyelve. Dres Mihály az amerikai jazz harmónia mozgását és technikáját a magyar népdalkincsel és lelkülettel ötvözi páratlan módon, művészete iskolát teremtett. Lakatos Mónika a zenéjével bátran és őszintén avatja be a világot a cigány lelkület mélységeibe, az énekesnő egyetlen magyar nőként és a világon egyetlen roma előadóként megkapta a Vomex életműdíjat. Az est másik női fellépője Gubik Petra, aki színésznőként és énekesnőként is bizonyította már sokoldalúságát, Balázs János pedig mind a klasszikus zenei virtuózitás, mind az improvizáció és a műfajok közti átjárhatóság nagymestere. A koncerten az előadók az ismert melódiákon kívül saját zenei világukat is bemutatják, de műfajokon átívelően együtt is megfogalmaznak zenei gondolatokat. A Cifra Fesztivál a klasszikus zeneművészet mellett a zene élő és improvizatív irányait is bemutatja. Izgalmas művész és műfaji találkozások, újszerű programok, zene és egyéb művészeti és tudományoságok összekapcsolódásai kötődnek a fesztivál nevéhez.
Koncert.
50 évvel megalakulása után ad jubileumi koncertet a Vágtázó Halott Kémek május 9-én a Budapest Parkban. A VHK több mint egy évtizedes kihagyás után lép újra a park színpadára. A koncert apropója az 50. születésnap mellett az év elején megjelenő Fellázzad a semmibe vett öröklét című lemez. Az estét a Platon Karatajev nyitja, amely áprilisban megjelenő Napkötöző című albumát mutatja be. Mint írták, a Platon Karatajev egyik alapító frontembere Cakó Kurali Sebestyén, a VHK egykori alapító tagjának Cakó Sándornak a fia, aki bár nem tagja a zenekarnak, meghatározó szereplője volt a VHK korai éveinek. Ez a zenei örökség megjelenik a Platon Karatajev munkásságában is, amely feldolgozásokkal tisztelgette a kultikus zenekar előtt. Mindkét formáció dalai a személyes és egyetemes létezés kérdéseit feszegetik csak más formában. A VHK az extatikus improvizációban, míg a Platon Karatajev a líraibb, intellektuális megközelítésben keresi az egyetemes perspektívát. A koncert tehát május 9-én lesz a Budapest Parkban.
Programajánlat a hellohungary.hu-tól. Az ember a kezdetek óta a természettel együtt rezegve élt hely életét, ezt a kapcsolatot azonban kezdjük elveszíteni. A több ezer éves múltra visszatekintő jurta azonban egy olyan életmódot csempészet vissza a hétköznapjainkba, amely újra megtaníthat a szívünkkel gondolkodni. A jurta a közép-ázsiai nomád népek hagyományos lakóépülete, amelyet a nomád életmódhoz alkalmazkodva fejlesztettek ki. Története tudomásunk szerint több mint 3000 évre nyúlik vissza, és évszázadokon át a sztyeppék egyik legmeghatározóbb építészeti formája volt, mivel könnyen szállíthatók és gyorsan felállíthatók voltak. Ez az egyszerű, mégis nagyszerű építészeti forma népünk történelmi múltjában, a honfoglalás előtti időszakban vált ismerté, amikor őseink a közép-ázsiai sztyeppéken nomád életmódot folytattak. A Kárpát-medencébe való érkezéskor a honfoglaló magyarok részben tovább vitték a jurták használatának emlékét, bár itt már kevésbé terjedt el. A jurta leginkább a magyar nép történelmi tudatában és honfoglaláskori ábrázolásokban maradt fenn. Ez a csodálatos építmény a hagyományőrzés, az identitás és történelmi gyökerek egyik jelképeként szolgál, de a nomád életmód és természetközeliség és az egyszerű, fenntartható életvitel szimbóluma is lett. A jurta szerkezete és felépítése. Az egyik legfontosabb tulajdonsága a jurtának, hogy kiváló adottságokkal rendelkezik. Szerkezetek kör alakú, amely nem csak stabilitást biztosít szeles időben, hanem a belső tér hatékony kihasználását is lehetővé teszi. Fő elemei a hajlított fabordákból, azaz rács szerkezetből álló oldalfalak, egy központi tetőnyílás, amit középen két oszlop tart, valamint a rájuk helyezett szövet vagy nemes takarók, amely védenek az időjárási viszontagságoktól. A belső tér felosztása szimbolikus jelentőséggel bírt. Tűzhelyet a középpontba helyezték, és az égtájak szerint osztották fel a belső teret, külön helyet biztosítva a vendégeknek és a családtagoknak. Fontos volt, hogy a bejárat kelet felé nézzen, az ágy pedig az építmény legpozitívabb pontjára kerüljön. A tetőnyílás, a tündük vagy szín nem csak a fény beáramlását és a füst kijutását szolgálta, hanem szimbolikus szerepet is betöltött.
A folytatásban könyvajánlót hallhatnak Ole Andreával.
Könyvben utazom. Neked 8. Rövid könyvajánló podcastok Ole Andreával.
A legtöbb nagy projekt esetében nem csak az a veszély áll fenn, hogy nem az ígéreteknek megfelelően készül el, nem csupán attól tarthatunk, hogy jelentősen elromlik, hanem félő, hogy katasztrofálisan elromlik. Az ilyen eredmény pedig ugye karriereknek vethet véget, vállalatokat dönthet romba, és számos egyéb végzetes fejleményt idézhet elő. Jó esetben csak sokkal többe kerül, mint gondolták. Mind múlik az, hogy egy terv diadalt arat vagy elbukik. A Megvalósítás hatékonyan című, rengeteg kutatási adatot feldolgozó, lebilincselő példákat és megdöbbentő összefüggéseket bemutató könyvből megtudhatjuk, milyen tévedések és döntéshozatali torzítások miatt hiúsulhatnak meg a projektjeink. Dan Gardner és Bent Fuvier nevét olvashatjuk a borítón, a méltatásokban pedig azt, hogy minden törvényalkotónak, önkormányzati tisztségviselőnek és vezetőnek el kellene olvasnia ezt a kötetet. Valamint ott van az is, hogy a világ vezető gazdasági lapjai szerint ez volt az elmúlt év legfontosabb üzleti könyve. A Sivaforce kommunikációs vezetője Dojcsák Dániel a vendégem, hiszen az ő cége jóvoltából jelent meg ez a könyv a HVG kiadó gondozásában. Onnan indul most ez a beszélgetés, miért kell hinnünk mindannak, amit a szakértő szerző javasol.
Ez egy nagyon érdekes dolog, Bent Fleeberg a szerző, és azt látjuk, hogy ő egy ilyen tanácsadó típusú figura, aki cégekkel, meg nagy szervezetekkel dolgozik együtt, és szerintem attól zseniális maga a könyv, hogy ő elkezdte felépíteni egy adatbázisba azt, hogy mit lát projekteknél, hogy hogyan működnek, és hogy valószínűleg először csak a saját környezetében lévő projekteket dolgozta fel, és akkor volt egy ilyen néhány százas adatbázisa arról, hogy egyébként milyen típusú projekteknek a megvalósulása, a költségei, a túlcsúszás időben, vagy mondjuk a várt eredményeknek az eltérése ahhoz képest, amit eredetileg szántak, az hogyan alakult. Az elkezdte felbontani iparágakra, típusokra, földrajzi lokációkra, országokra, és próbált összefüggéseket keresni, és ez egész egészen odáig emelkedett, hogy mostanra ebben az adatbázisában 16 ezer projekt van, amire már nehezen lehet azt mondani, hogy légből kapott információk, és ezért is nagyon izgalmas, hiszen mondjuk a 16 ezer projektnek az összesített ilyen eszenciáját belesűrítette egy könyvbe.
Tulajdonképpen a könyv arról szól, hogy hogyan építünk fel, hogyan tervezünk meg egy nagyobb projektet. Ezek a buktatók, amikről írnak, ezek egészen meghökkentőek, hogy tényleg nem tervezik meg rendesen, tényleg nem szánnak időt arra, hogy kitalálják alaposan, mindenre fölkészüljenek. Komolyan ilyen elképesztő projekteknél, mint olimpiák például, döbbenetes, hogy ezeken el lehet így bukni.
Valószínűleg az elmélet és a gyakorlat közti különbség az, amiről most beszélgettünk, és valószínűleg az iskolapadban, vagy akár mondjuk egy ilyen egyetemi vizsgán biztos, hogy mindenki el tudja mondani azt, hogy hogyan kell egy projektet megtervezni, és valószínűleg azok az emberek, akik ott vannak, nagy része szintén tudják. A legegyeteműbb kérdés, hogy miért lehet az, hogy mondjuk a büdzsé mindig elszáll. És ugye azt mondja a szerző, hogy itt nem arról van szó, hogy elromlanak a projektek, hanem hogy eleve rosszul indulnak már el. Tehát a projektek 90%-a már az induláskor kudarcra van ítélve, és hogy a rossz tervezésnek lehet az az oka, hogyha azok az emberek, akik előkészítik, őszintén megmondanák, hogy ez mennyi ideig fog tartani, és mennyibe fog kerülni, akkor soha nem hagyná azokat senki jóvá.
Csak szándékosan megtévezték.
És a könyvben sok bekezdés szól erről, hogy ez mikor szándékos, és mikor nem szándékos, mennyi, ami a kettő előfordul. Tehát mikor lehet valakinek egy személyes érdeke abban, hogy megtévesz valakit, de hogy egyébként itt valószínűleg a sok fogaskerék csikorog együtt egy nagy szervezetben, akkor ott akaratlanul is előfordulnak szépítések. És akkor ennek a végeredménye az, hogy itt a 16 ezer projekt elemzése során kiderült, hogy mindösszesen 0,5%-a a vizsgált projekteknek, ami határidőre elkészült, tudta tartani a büdzsét, és hozta azokat az előnyöket, amiket ígért. Hogy ez nem olyan sok.
Nagyon kevés, és amikor arról ír, hogy mennyivel költekeznek túl egy-egy beruházás során, tehát mondjuk a tervezethez képest mennyivel nagyobb a költség, akkor az ember azt gondolná, hogy jó, mondjuk 50%-kal, vagy ne adj Isten 100%-kal, de például itt van, ezt kiírtam. Ezt írja, egyetlen olimpiai rekord, amelyre senki sem áhítozik, a költség túlépés rekordja, ezt jelenleg Montreal tartja, a város 1976-ban 720%-kal lépte túl a költségvetést.
Igen, és ugye itt nagyon érdekes, hogy az olimpia az egy különleges dolog, ugye ez egy esemény, ami biztosan akkor van, amikor. Tehát, hogy ott ugye az nem tud elcsúszni időben, vagy legalábbis így nagyon-nagyon extrém esetben történhetne ilyen, úgyhogy egyértelműen az, amikor annak ott muszáj megtörténnie, de nem volt okosan kitalálva, akkor valószínűleg nagyon extrém extra költségekkel lehet ezt behozni, hogy mégis időbe kerüljön, de hogy van például a könyvben szerintem egy ilyen tök jó példa, hogy Angliában autópálya építésnél nyilván korábban sokszor mentek, és akkor találtak valamit a régészek, és akkor mindenki megáll. És akkor meg kell várni, hogy akkor legyen akkor egy olyan ásató csoport, aki azt ott kikapargatja, meg megcsinálja, és olyankor fizetik a minden beszállítót, akik addig nem tudnak nagyon dolgozni. És volt egy olyan autópályépítés, ahol mondjuk a tervezést már ennek szellemében végezték el, és arra az időszakra, amikor ezt csinálták, az országban fellelhető összes ilyen archeológus vagy régész, nem tudom, pontosan mi a megnevezése, lekötötték, és akkor ott a payrollra vették őket, hogy abban a pillanatban, ahogy valami van, akkor mindenki oda tudja menni, és a lehető leghamarabb ki tudják pörgetni ezt a feladatot, és az építő munkások ne feleslegesen ketyegjenek drága pénzen. Tehát, hogy ilyen szempontból valószínűleg egy elég őrült ötletnek tűnt a projektcsapattól az, hogy akkor vegyük fel az összes ilyen embert, aki szabadon van a piacon, és fizessük őket akkor is, amikor még nem kellenek, de a teljes projekt szempontjából valószínűleg milliárdokat spóroltak rajta.
A fekete hattyú, az mindenkinek megvan, hogy ez a kifejezés valójában mit jelent. Ezek a megjósolhatatlan fordulatok, mint egy tőzsdeösszeomlása, vagy egy világjárvány, vagy mondjuk egy politikus, aki elindította a projektet, az kiszáll belőle.
Kahneman után szabadon, mert ugye a Kahnemannal gyors és lassú gondolkodásról beszél, itt pedig a gondolkodj lassan, cselekedj gyorsan, vagy tervez lassan, és cselekedj gyorsan elvét promotálja a szerző, és ebben is megint van logika. Valószínűleg itt megint egy projektben, akármilyen vállalati környezetben nézzük, akkor nagyon nehéz azt mondani, hogy már dolgozunk, csak még nem látszik, mert most tervezünk.
Akár évekig.
És ő azt mondja, hogy azok a projektek, ahol hagyták a csapatot alaposan tervezni, és mindent tudtak amikor a akcióra került a sor, akkor ugyan annyira le tudták rövidíteni ezt a cselekvési időtartamot, nem esetleg így felvált, hogy na, akkor megint egy kicsit gondolkodunk, meg jobb, most akkor belefutottunk valamire, nem számítottunk, hiszen nem gondolkodtunk alaposan róla. Ugye lerövidítjük azt az időt, amikor tényleg történik, akkor úgymond a fekete hattyúk neki sokkal kisebb tere van arra, hogy bejöjjenek, és a legszuperebb példa az Empire State Buildingnek az építése a könyvben. Nyilván mindenki hallott róla, mindenki tudja, hogy ez nagyon sokáig ugye a legnagyobb, meg legnívósabb felhőkarcoló volt, de az én is meglepődtem, amikor olvastam a könyvben, hogy és egyrészt, hogyha tudjuk, hogy ez ilyen 29-33 között épült, tehát gyakorlatilag ott volt fekete hattyú egyébként éppenséggel a gazdasági világválság környékén, mégis az Empire State Building az időben elkészült, még picit hamarabb is, tartották a büdzsét, és értelemszerűen, hogy azóta is egy ikonikus pontja a New Yorknak. Hogyan? Mit csináltak? Egyrészt egy olyan céget bíztak meg, aki előtte nem egy 110 emeletes, de mondjuk egy, nem tudom, egy ilyen 40 akárhány emeletes hasonló épületet már megcsinált. Tehát valószínűleg a csapat az már megvolt hozzá, kipróbáltak ezt azt, ebben már magabiztosak lehettek. A másik dolog, hogy mindent az utolsó csavarig szögig leterveztek, tehát kiszámolták, hogy mennyi vasra van szükség, az honnan fogják beszerezni, honnan jön a beton, mennyi kell, hova kell tenni, fa, üveg, bármit, az összes alkatrész, az a darabra ki volt számolva, és egy kicsit úgy, mint ahogy az autógyárak is működnek, ez a just-in-time tervezés, hogy az érkezzen oda, és a harmadik érdekes, hogy nem egy 110 emeletes épületben gondolkodtak, hanem 111 emeletesben, és így bontották fel a projektet, és ismételték újra és újra, tehát hogy gyakorlatilag emeletenként mindig biztos egy kicsit még tanultak is, és ennek az lett az eredménye, hogy eleinte egy hét alatt 4 emeletet tudtak haladni, de a végén meg mondjuk egy hét alatt már 10-et, ami egyébként elképesztőnek tűnik, hogy egy hét alatt 10 emeletet felhúznak egy felhőkarcolóba, akkor is, hogyha feljebb, ugye kisebbek az emeletek, de hogy ebbe bele van sűrítve minden, amit a lassú tervezés, gyors cselekedetről gondolunk, és hogy azért az látszik, hogy akár ott Manhattanben is, vagy a világon bárhol, azért a nagy épületek nem pont így szoktak elkészülni.
Megvalósítás hatékonyan. Dojcsák Dániellel, a könyv magyar kiadását támogató Sivaforce kommunikációs igazgatójával beszélgettünk. Bent Fjüvbjer és Dan Gardner kivételesen változatos, izgalmas, nagyon hasznos és valójában szórakoztató könyve a HVG kiadó gondozásában jelent meg.
A Trend FM kulturális hírmagazinját hallották.